Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Köszönöm az Új Egyenlőség hallgatóit. Szűcs Zoltán Gábor vagyok, politológus, a Piros Podcast most debütáló vendégszerkesztője. Első vendégemmel Szabó Andrával, politológussal, közvéleménykutatóval, ifjúságkutatóval. Szia!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Arról fogunk beszélgetni, hogy miről is szavaznak valójában a választók április 3-án, és hogy mit is tudhattunk meg erről a közvéleménykutatásokból, és mit nem. Ahogy közeledik a választás, egyre feszültebb figyelemmel követik az emberek a közvéleménykutatási adatokat, a pártok politikai oldalak népszerűségének legapróbb rezdüléseit is. Whitefülűbbek arra is kíváncsiak, mik azok a kérdések, amik az embereket foglalkoztatják, egészségügy, megélhetés, oktatás, korrupció, stb. De van egy csomó dolog, amiről ritkábban esik szó, pedig logikusnak tűnik, hogy ezek is nagy mértékben befolyásolják, hogy vajon elmegy-e valaki szavazni, és ha elmegy, akkor a szavazófülke magányában végül is milyen döntést hoz. Megszokás, félelem a bizonytalanságtól, a valószínű győztes kiléte, és így tovább. E kérdéseknek az ad most különös jelentőséget, hogy már 12 éve kormányoz ugyanaz a politikai erő, a közélet pedig megosztottabb, mint valaha, úgyhogy egy esetleges kormányváltás a szokásosnál is nagyobb változásokat ígér. Mi több, mostanra egész jelentős választói tömeg van, amelyik még sose szavazott olyan választáson, ahol ne a Fidesz nyert volna. Mit tudunk erről mondani? Én azt javaslom, hogy haladjunk sorjában, tehát egy kicsit beszéljünk a pártok népszerűségéről, arról, hogy erről mit lehet tudni, aztán az embereket foglalkoztató ügyekről, és aztán térjünk át erre a harmadik témára, tehát a változással kapcsolatos érzésekre. Kezdjük akkor a pártok népszerűségével. Te hogyan látod a mostani adatokat, azok változásait? Milyen következtetéseket lehet ebből levonni? Esetleg mi az, amit nem érdemes levonni következtetésként?
Világos. Van a szakmában egy mondás, hogy egy mérés nem mérés, két mérés sem mérés, három mérés a mérés. Ez a meglehetősen frappáns mondat elmondja azt, hogy nem önmagában egy adatot érdemes vizsgálni, hanem, hát persze ez közhely, hanem tendenciákat. Nagyjából 3 hónap az az idő, amelyik már mutatja, hogyha történik valami változás egy adott társadalom gondolkodás módjában, és ez most tényleg teljesen független a magyarétól, hanem ez úgy általában az európai vagy az amerikai társadalomra jellemző, akkor nagyjából ez a egynegyed év az, ami alatt szépen lecsorog a társadalom legszélesebb rétegeibe is. Tehát azt érdemes megnézni, hogy mi történik mondjuk 3 hónap alatt a közvéleménykutatási eredményekben. A másik fontos adat, vagy a másik fontos információ, amit figyelembe kell venni, hogy nem érdemes egy közvéleménykutató intézet eredményét nézni, különösen nem egy közvéleménykutató egy darab adatát nézni, hanem érdemes összevetni a közvéleménykutatási eredményeket, természetesen az almát az almával és a körtét a körtével, tehát a telefonos kutatást összevetni mondjuk egy személyes kérdezéssel, vagy egy online alapon készített kutatással kevésbé jó módszertanilag, hanem megfelelő, tehát a személyes a személyessel, a telefonos a telefonossal, és az online az online-nal, és hát azt is érdemes figyelembe venni, hogy pontosan mikor készülnek ezek a kutatások, mert adott esetben, ha van valamilyen bombasztikus esemény, annak lehetnek olyan hatásai, amelyek hirtelen változást idéznek elő a közvélemény gondolkodás módjába, de aztán azok szépen visszasimulnak, és hát hogyha pont abban a pillanatban kapja el a közvélemény kutató a változást, amikor éppen történik valami nagy bombasztikus esemény, akkor adott esetben ökológiai tévkövetkeztetésekre tudunk jutni. Ezután a rövid bevezetés után, hogy is látom most jelenleg a pártok, illetve egészen pontosan fogalmazok a listák versenyét, akkor én úgy látom, hogy az a elmulasztott lehetőségek időszaka az elmúlt nagyjából 3 hónap, ami az előválasztás óta megtörtént Magyarországon. Úgy gondolom, hogy 2021. októberében, úgy is mondhatnám, hogy kora őszén, volt egy óriási lehetőség az ellenzék kezébe. Minden közvéleménykutató egymástól függetlenül azt mutatta, hogy az előválasztás egyszerűen egy új teret, egy új kommunikációs lehetőséget adott az ellenzéknek, mert egy cselekvő, egy megfelelő kormányzó képességgel rendelkező, tulajdonképpen elfogadható erőként jelent meg, hiszen lebonyolított egy óriási logisztikai eseményt, nagyon sokan vettek ezen rajta, és nagyon sokan nyilvánítottak valamilyen véleményt. És én úgy látom az adatokból, hogy a közvéleményben volt egy óriási felfokozott, vagy lehet, hogy túlzottan is felfokozott várakozás, hogy akkor mi lesz a következő lépés. És az a helyzet, hogy mintha az jön neki az eredményekből, hogy ebből egy csalódás jön ki a közvélemény számára, nem az következik be, amit várnak, hogy van egy felfokozott állapot, egy nagyon erős kormányzó képességet mutató ellenzék, és aztán még rátesznek egy lapáttal, hanem mintha ott utána elcsendesedtek volna, megint előjött az a bizonyos átok, hogy elkezdenek önmagukkal foglalkozni, listákkal foglalkozni, meg jelöltek, nem tudom, micsodájával foglalkozni. Ugyanakkor a másik oldalon jön a fideszes úthenger, és elkezd elképesztő módon mindent bekapcsolva a közvéleményt átfordítani, és a különböző hát ilyen lakossági jóléti intézkedések bejelentésével lényegében áttematizálni a közvéleményt, és áttenni a cselekvő képességet és a kormányzó képességnek a látszatát a kormányzati oldalra. Szóval nekem az a véleményem, hogy itt mielőtt hivatalosan elindulna a kampány, átvette a Fidesz nem csak a közvéleménykutatások támogatottsági adataiban, de tulajdonképpen egy ilyen érzetben is átvette a vezetést, ahonnan nagyon nehéz visszajönni, nem állítom, hogy lehetetlen, de ahhoz most nagyon erőteljes ellenzéki kommunikációra, és nem csak egyszerűen kommunikációra, hanem cselekvőképesség, kormányzóképesség bemutatására van szükség.
És ez nagyon érdekes, amit mondasz. Hogyan lehet ezt a fajta érzetet, ahogy mondtad, valahogy az adatokkal összefüggésbe hozni itt a trendek változásában érezhető ez, vagy milyen egyéb dolgokban?
Igen, mindenképpen a trendek változásában. Abban, hogy fokozatosan elkezdett szűk, tehát hogyha emlékezzünk rá, akkor októberben azt mérték a közvéleménykutató cégek, hogy kismértékben ugyan, de az ellenzék vezet a listák tekintetében a kormányzattal szemben. És a 3 hónap alatt úgy tűnik, mintha elkezdett volna szűkülni a listák közötti különbség, sőt, már volt olyan közvéleménykutató cég, és most tekintsünk el attól, hogy melyik, amelyik már azt mérte, hogy a listák vonatkozásában is a kormány vezet, tehát a Fidesz-KDNP vezet, és már komolyabb leszakadásban van, tehát 1-2%-ponnál kisebb, vagy bocsánat, nagyobb leszakadásban van hozzájuk képest az ellenzék. És van még egy, ami jelzi, hogy valami nem stimmel az ellenzéki kampánya, ez pedig az az érzet, hogy ki fogja megnyerni a választásokat. Ugye ezt egy közhangulati indexnek nevezzük, amelyik lényegében azt mutatja meg, hogy az adott hát egyén környezetében milyen a hangulat. Tehát ő mit hall itt-ott-amott, ahol jár, kell, érdeklődik, beszélget, hogy mások mit gondolnak arról, hogy ki fog győzni, és hát az az általános vélekedés, hogy ez a bizonyos győzelmi index, ez viszonylag jól mutatja azt egy demokratikus gondolkodási keretben, hogy melyik párt fogja megnyerni a választásokat. És nem véletlenül mondtam a demokratikus gondolkodási és rendszer keretet, mert vannak olyan politológusok, amelyek felvetik azt, hogy vajon Magyarország a közvélemény szempontjából megfelele még a demokrácia kritériumának, tehát beszélhetünk-e szabad közvéleményről, vagy már annyira befolyásolt, hova tovább a propaganda által irányított közvélemény van Magyarországon, hogy tulajdonképpen a közvélemény kutatások sem a valós eredményt mutatják, hanem valamiféle befolyásolt eredményről van szó, aminek a mértékét nem tudjuk, de minthogyha nagyon sok tekintetben az jönne vissza, amit a kormányzati propaganda próbál az embereknek átadni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a választásoknak nem ez lesz az eredménye, ez csak azt mutatja, hogy a közvélemény kutatások és a demokrácia rendkívül szorosan összefügg egymással, és van egy pont, ami után már nagyon nehezen lehet, vagy csak nagyon speciális eszközökkel lehet a közvéleményt kutatni. Oroszországban sem egyszerű közvéleménykutatásokat végezni, és ott is külön módszertan az, amellyel meg lehet tudni az emberek véleményét.
Ja, itt egy csomó nagyon érdekes kérdés merült fel, és nem akarok mindegyikbe külön belemenni, de az egyik, ami eszembe jutott, hogy mondtad, hogy ez a trendfordul, ez véletlen összefüggésben van azzal, hogy túl nagyok voltak a várakozások az előválasztásnak köszönhetően, és az azt követő csendnek köszönhetően. És erről az jutott eszembe, hogy azt azért látszik, hogy valamikor december közepe környékén az ellenzéki kampány azért elkezdett újraindulni. Tehát a miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek intenzíven elkezdett országot járni. Sorra megjelentek a szakpolitikai programjavaslatok. Most arra jutottuk oda, hogy már vannak, hát ha nem is egy komplett árnyék kormány, de minden esetre vannak szakpolitikai felelősök. Volt egy viszonylag sok embert megmozgató aláírásgyűjtési kampány, és így tovább. Elképzelhető, hogy amit most látunk, az ennek a csönnek, a több hónapos csönnek a terméke, de mondjuk láthatóvá válik ennek a december közepe óta tartó ellenzéki kampánynak esetleg a pozitív hatása is az eredményeken, vagy pedig maga a kampány, tehát az a tény, hogy mostantól kezdve nagyon sok pénzből, nagyon sok energiával fog zajlani a kampány, elveszíti a jelentőségét az az elmúlt, nem tudom én, másfél hónap?
Amit kérdezel, egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis ha belegondolunk, az előválasztás időszakában nekem határozottan az a emlékem, és majd jó lenne, ha ebben megerősítenél, vagy esetleg cáfolnál, hogy ott egy egyenlőtlen kommunikációs tér volt, 12 év után először az ellenzék javára. Tehát minthogyha az előválasztás, mint téma, túl tudott volna lépni az ellenzéknek a kommunikációs buborékján, és behatolt volna, ha akarta, ha nem, a kormány kommunikációs terébe is, még akkor is, hogyha például a úgynevezett közmédia elhallgatta ezt a történetet, de valahogy az emberek mégiscsak találkoztak az utcán vele, tehát egyszerűen szembe jött velük az ellenzék, és minthogyha a kormány egy ideig levonult volna erről a kommunikációs térről, tehát nem tudta volna megfelelő módon ezt kompenzálni. És szerintem a váltás az nem egyszerűen az, hogy az ellenzék lecsendesedett, hanem a váltás az volt, hogy ez a kommunikációs tér egyenlőtlensége megszűnt, sőt, ez a mérleg átfordult a kormány oldalára. Tehát az, ami egy rövid ideig megvolt az ellenzéki buborékon túl, az egy idő után, mondjuk október közepétől kezdve, szerintem egyébként nem függetlenül az október 23-ai eseményektől, tehát mondjuk a békemenetes nagy erődemonstrációtól, egyszerűen megváltozott az embereknek a gondolkodásmódja, mert onnantól kezdve megint csak a kormányt látták. És ahogy mondtam neked, hogy el kell telni egy bizonyos időnek, amíg felúcsúdnak az emberek ebből a bénult állapotból, és aztán ismételten azt gondolják, hogy na hát mégis ott csak van ellenzék. Ugye az a helyzet, hogy viszont továbbra is a kormány tud adni, tehát a kormány kezében van a lehetőség arra, hogy befagyassza mondjuk a csirkefarhátnak az árát, hogy befagyassza a benzinnek az árát, és olyan további lakosság kedvét javító intézkedéseket hozzon, amivel nem rendelkezik az ellenzék, és ezért bizonyos értelemben eleve hátrányban van, hiszen a döntési opció az a kormány kezében van. Kétségtelenül abban igazad van, hogy valamikor december közepétől, minthogyha javult volna, vagy erősödött volna, és bocsánat, a javult volna szó, hiszen ez egy normatív kifejezés, de inkább az erősödött a megfelelő szó erre. Az ellenzéki kommunikáció egységesebbé vált, ugye csak sikerült összegyűjteni ezt a 200 ezer aláírást. Ugyanakkor az is látszik, hogy nagyon sok hibával dolgoznak. Tehát, hogy ha csak a miniszterelnök jelöltnek a megszólalásait veszük, abban sok ki nem, a teniszben mondják ezt a ki nem kényszerített hibát, sok olyan ki nem kényszerített hiba van, amire egyszerűen rácsap a kormány propaganda, és minden kiforgat a szavából. Nem úgy gondolja az ellenzék miniszterelnök jelöltje, de lehet úgy érteni. És ha lehet úgy érteni, akkor arra rácsapnak. Tehát, hogy hiába egységesedett a kommunikáció, hiába lett erőteljesebb a kommunikáció, hogyha ilyen ki nem kényszerített hibák azok, amik tarkítják, és ezért valószínűleg még jobban fazonírozni kell, még tisztábbá kell tenni az ellenzéki kommunikációt. Erre maximum egy-két hete van az ellenzéknek, mert onnantól kezdve olyan nagy lesz a különbség a kormány és az ellenzék között, hogy nem fogják tudni ellensúlyozni a kormánynak az elképesztő pénzeket, energiát és lényegében a teljes államigazgatást mozgató lehetőségeit.
Én azt gondolom, hogy itt lassan át is térhetünk a második témára, és tulajdonképpen már egy nagyon fontos problémát fel is vetettél. Ugye túl a pártok népszerűségén, sőt tulajdonképpen annál is inkább arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mire figyelnek az emberek. És ugye te itt a cselekvőképességet, a kormányzó képességet hangsúlyoztad. És az egyik dolog, ami most a másik ilyen nagyobb témakör kapcsán, tehát azt tudni, hogy milyen kérdések foglalkoztatják az embereket tematikusan. És ugye erre vonatkozóan azért elég sok információ tényleg rendelkezésre áll, hogy évek óta rettetesen foglalkoztatja őket az egészségügy helyzete, növekvő egyenlőtlenség a saját jövedelmük, az oktatásnak a problémája, egy csomó hasonló kérdés, vagy hogy mondjuk a COVID probléma bekerült az emberek látóterébe, fontossá vált, majd igazából már a tavalyi évben elkezdett háttérbe szorulni, és így tovább. Tehát ezekkel kapcsolatban egy csomó mindent láttunk, de ugye akkor az is nyilvánvaló, hogy ezek nem önmagukban politikai problémák, akkor sem, hogy az embereket foglalkoztatják. Ezek politikai problémává úgy válhatnak számukra, hogyha azt látják, hogy ebből következik valami a politikára nézve. És amit mondtál, hogy a Fidesz elkezdett látványosan az ármaximalizástól kezdve egy csomó más módon adni egyfajta keretezést ezeknek az ügyeknek, amik mindazt csugalják számukra, hogy igen, ezek létező dolgok, és olyan értelemben léteznek, hogy jön a kormány és megoldja őket, és ugye ehhez képest az ellenzék meg hátrányban van nagyjából az előválasztás vége óta, mert az ellenzék ezzel a keretezéssel nem tud versenyre kelni, hiszen ő maga nem tudja ezeket a problémákat megoldani, tehát ezt a versenyt tulajdonképpen elkezdeni sem érdemes. Másfelől pedig hát nagyon, nagyon nagy kérdés, hogy ezekben az ügyekben milyen alternatív politikai keretezéssel lehetne előállni. Ugye látjuk, hogy bizonyos kérdéseket próbálnak hangsúlyozni a szakpolitikai felelősökön keresztül, meg magának Márki-Zay Péternek is a megszólásaink keresztül, de te hogy látod, hogy az, amit az ellenzék csinál, ugye, mert hogy most beszéltünk ennek a kormányzati oldalán, hogy az, amit az ellenzék csinál, ott neki van bármilyen látható mozgástere abban a tekintetben, hogy az embereket foglalkoztató kérdésekről mondjanak valamit, vagy hogy esetleg új problémákra ráirányítsák a figyelmet, vagy ezen a téren nagyon-nagyon-nagyon szűk az az ösvény, amit tudnak haladni.
Az a helyzet, hogy volt nekem egy úgynevezett OTKA kutatásom, ami 2021. november 30-ával lezárult, és ennek keretében az év legvégén készült egy kutatás a Társadalomtudományi Kutatóközpont megbízásából, 2000 ember megkérdezésével, és ebben a kutatásban én direkt megvizsgáltam azt, megkérdeztük az emberektől azt, hogy amikor pártok, pártszövetségek felkészültségét, törekvéseit veszik figyelembe, akkor milyen terület az, amit legfontosabbnak tartanak? És én el szeretném neked mondani a négy legfontosabbat, sorrendben mondom. Az első és legfontosabb a bérek és a jövedelmeknek az alakulása, a második az egészségügy helyzete, a harmadik a szegénység problémája, és a negyedik a gazdaság helyzete. Egészen nyilvánvalóan látszik ebből, hogy itt egy alapvetően a magyar társadalomra mindig is jellemző materializmusról beszélhetünk, a gazdasági szavazásnak egy teljesen nyilvánvaló megnyilvánulásáról. A gazdasági szavazás ebben az esetben azt jelenti, hogy leginkább azt veszik figyelembe, hogy milyen az ő pénztárcájuk. Ha a pénztárcájuk úgy tűnik, hogy rendben van, sőt, az abszurdum gyarapodik, akkor életbe lép az az alapszabály, hogy az emberek alapvetően arra szavaznak, akire már korábban is szavaztak, mert egyszerűen túl sok önmaguk árnyékállának túl erős átlépése lenne, hogyha másik pártot választanának. Ez egy régi megállapítás, ezt nem mi mondjuk a 21. században, hanem már ezt a 20. században is megállapították. Tehát, hogyha alapvetően gazdaságilag rendben van egy ország, az emberek bére, jövedelme megfelelő módon változik, akkor nagy valószínűséggel a jelenleg hatalmon lévő kormányok megkapják az újabb lehetőséget a tovább kormányzásra. Tulajdonképpen számomra az a kérdés, hogy egy, valóban rendben van-e a gazdaság, valóban növekednek-e a bérek, és valóban csökkent-e a ténylegesen, tehát nem csak papíron és nem csak a KSH adatai alapján, hanem ténylegesen is csökkent-e a szegénység, vagy sem. Az is látszik ebből a kutatásból, amit készítettek, hogy a korrupció, vagy olyan problémák, mint a demokrácia állapota, ez kevéssé fontos az embereknek. Ezek másodlagos kérdések. Tehát az elsődleges fő témákon túli másodlagos kérdések, amelyek már csak akkor jönnek szóba, amikor az első kipipálódott. Tehát amikor az emberek mérlegelnek bizonyos kérdéseket, akkor először ezeket a materiális kérdéseket mérlegelik, és csak másodjára vagy harmadjára jelenik meg a korrupció, akár a bevándorlás, vagy mondjuk a nemzeti ügyek, vagy a demokrácia állapota. És ha most vesszük a négy legfontosabb témát, akkor azt javaslom, hogy próbáljuk meg egyesével nézni, hogy melyik az, amelyik inkább a kormányzati pozíciót, és melyik az ellenzéki pozíciót javítja, vagy rontja. Bérek, jövedelmek alakulása. Ha minden igaz, akkor a következő héten, tehát február első hetének második részén, tehát ilyen csütörtök péntek környékén, vagy a rákövetkezendő hét legelején megjönnek a januárra számított bérek, amelyek bizonyos társadalmi csoportok esetében legalább 20%-kal magasabbak lesznek, mint ami a decemberre kiszámított bérek vonatkozásában volt, hiszen növekedett a bérminimum, a szakmunkás bérminimum, és hát a minimálbér is. Az a kérdés, hogy ez a nagyjából 20%-os emelkedés, ez érdemi, lényeges emelkedést jelente az emberek számára, vagy azt mondják, hogy 130 ezer forint helyett kapok 100, nem tudom, 40 ezer forintot, de hát az a 10 ezer forint az a hétvégi bevásárlást sem befolyásolja, hiszen annyira magas az infláció, hogy ez nem kompenzál. Ha úgy érzik, hogy a 20%-os béremelés érdemi előrelépést jelent a számukra, az egyértelműen a kormány pozícióját javítja, és jelentősen rontja az ellenzékét. Ha viszont azt gondolják, hogy ez csak egy ámítás, mert az infláció elviszi az ő jövedelmeiket, és tulajdonképpen mások meg még ennyit se kapnak, hiszen nézzük a pedagógusokat, vagy nézzünk bizonyos közszféra dolgozóit, Ez viszont egyértelműen az ellenzék pozícióit javítja akkor, hogyha megfelelő üzeneteik vannak ezen a területen. Ugye a második az egészségügy helyzete volt, hát azt gondolom, hogy ha az egészségügy helyzetét nézzük, akkor alapvetően nehezen tudjuk a kormányzati pozíció ezen téren való javulását, vagy pozitívumát mondani, hiszen hát az egészségügyel kapcsolatosan alapvetően negatív az embereknek a véleménye, még akkor is, hogyha úgy érzik, hogy a COVID időszakában tulajdonképpen helyt állt az egészségügy, de azt is tudják, hogy rettenetesen sok sebből vérzik ez az egész rendszer, tehát önmagában az egészségügy helyzete szerintem nem javítja, hanem inkább rontja a kormány pozícióit. Ugye a harmadik a szegénység alakulása volt. Kétségtelenül az elmúlt 10 év nagy pénz kiáramlása az Európai Uniós támogatások következtében a KSH számításai szerint csökkent a jövedelmi szegénység Magyarországon, viszont azok, akik ténylegesen szegények, azok még szegényebbeké váltak, és a depriváció terén nem történt előrelépése az Orbán kormányoknak, az egymás után következő Orbán kormányoknak, tehát a szegény az nagyon szegény, viszont az alsó középosztály és a deprivált rétegek közötti csoport vonatkozásában, miután a közfoglalkoztatás és az építőipari konjunktúra megnövekedett, ott egy rétegnek sikerült előrelépnie, tehát bizonyos tekintetben vannak sikerei a kormányzatnak ezen a területen, tehát én itt egy ilyen egyet osztanék ki, és hát az utolsó a gazdaság helyzete, amiről jól láthatóan keveset beszél mostanában a kormány, és az valószínűleg nem véletlen, hogy keveset beszél a kormány, hiszen nagyon sok felől érkeznek figyelmeztető jelek arra, hogy a gazdaság nincs olyan állapotban, vagy nincs olyan jó állapotban, mint ahogy azt egyébként a kormány propaganda hajlamos az elmúlt hónapokban mondani, és itt a világ legjobb gazdasági növekedésétől kezdve mindenféle dolgokat hallottunk. Az elmúlt időszakban, mintha csökkentek volna ezen a téren a hurrá optimista bejelentések. Szóval az első 4 legfontosabb téma, amit az emberek figyelembe vesznek, azon a téren, mintha több lenne a kormány pozitív, de a kormány számára pozitív megítélés, de vannak kifejezetten hátrányok is, tehát, hogy ezen a területen lenne az ellenzéknek mit mondania.
Jó, hát igazából, ahogy így hallgatlak, nekem inkább az általános benyomásom az lett, hogy egyáltalán nem egy könnyű helyzet ez a kormány számára. Tehát igazából az első volt az, ami egy kifejezetten nagy nyitott kérdés, és ott van a legnagyobb kormányzati hazárdírozás. Tehát ez a bérkiáramlás, ez olyan, hogyan sül el. A gazdasági helyzet az nem tűnt kifejezetten, az egészségügyi helyzet sem. Tehát, hogy nagyon érdekes volt, amit mondtál, köszönöm szépen, ez nekem egy igazán elgondolkodható dolog volt, mert ebből valójában az jött a számomra, hogy lenne éppen az ellenzéki kampánynak mozgástere arra, hogy valamit csináljon az elkövetkező években. És az az igazság, hogy a harmadik kérdésről kellene még beszélnünk egy kicsit, csak azért szánunk rá viszonylag kevés időt, mert valójában végig a harmadik kérdésről beszéltünk, és ennek nagyon örülök. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon ebbe az irányba húzott a beszélgetés. Úgyhogy én tulajdonképpen ilyen utolsó kérdésnek csak azt szeretném föltenni, hogy szerinted mi az fog, és olyasmi, amit eddig nem mondtunk. Tehát mi az, ami egy ilyen kirehezett helyzetben, ahol egy választás nem csak a kormányalakítási lehetőségről, de akár egy rezsimváltásról is döntett, mi az, ami még az emberek fejében elkerülhetetlenül ott van, de még esetleg nem érintettük. Van esetleg ilyesmi, amiről akár adat is van, vagy ilyesmi?
Igen, igen. Tehát ugye a gazdasági logika mellett van egy erkölcsi logika is. Ez kétségtelen. Tehát ez letakadhatatlan tény. Az elmúlt 10 évben számtalan erkölcsi jellegű, korrupciós jellegű botrány ügy volt a jelenlegi kormányzó pártok tekintetében, és tudjuk, hogy ezek az ügyek jó részt legalábbis azon a szinten elérték a társadalmat, hogy tudják, hogy itt balhés ügyek voltak. Lehet, hogy nem tudnak minden ügyet felsorolni, de az biztos, hogy van egy erkölcsi dilemma előttük, és ez az erkölcsi dilemma szerint számomra úgy szól, hogy maradjon-e ez, amit már ismerünk, tudjuk, hogy már bocsánat a kifejezésed, lopnak, csalnak, hazudnak, tehát mégis őket már ismerjük, meg hát mégse olyan nagyon rossz, vagy egy másik dilemma az, amelyik őket jobban foglalkoztatja, hogy van egy pont, amikor egyszerűen, és ez mérhetetlen, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt nem tudják közvélemény kutatási eszközökkel mérni, amikor azt mondják, hogy azért most már elég volt. Tehát jó-jó ez az elmúlt 10 év, de őket már unjuk, már túl sok volt körülöttük a balhé, ők már nem tudnak újdonságot adni, már csak saját maguk köreit futják, és mi magunk hétköznapi emberek lassan már nem jutunk 5-ről a 6-ra, és ebben az erkölcsi kérdésben ott a választó fülkében, abban az egyszer egy négyzetméterben kell egy döntést hozniuk. És ez egy nagyon nehéz döntés. Nem tudjuk ebben a pillanatban megmondani, hogy hány száz, hány ezer, hány tízezer, vagy hány százezer ember fogja azt mondani, hogy persze, most hirtelen kaptunk egy csomó pénzt, és ez kétségtelenül így van, de hát azért ott van az az erkölcsi kérdés, hogy megengedheti-e egy társadalom az, hogy egy ilyen hát romlott hatalom legyen hosszú távon az ő irányítása fölött, és hogy az a minta, amit a kormány ad a társadalom számára, az jó minta-e az ő gyerekeinek. Ha erre azt fogják mondani, hogy nem, nem jó minta, akkor a Fidesz el fogja veszíteni a választásokat. Ha az a gondolat fog felülkerekedni, hogy végül is tök mindegy ez az erkölcsi dilemma, meg hát jó, hát ez a lopnak, csalnak, hazudnak, de hát a másik is ugyanezt csinálja. És legalább most kaptunk valamit, akkor a kormány meg fogja nyerni a választásokat, és az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy landscape helyzet alakuljon ki, tehát, hogy megboruljon a jelenlegi erőviszonyokhoz képest a kormány irányában a helyzet. Én nem tudom megmondani, hogy melyik fog érvényesülni. Én nagy csatára számítok, de hogy aztán végül is a gazdasági gondolkodás, vagy ez az erkölcsi dilemma fog győzni, ezt valószínűleg április 3-án este 9 óra 30 perckor, vagy úgy nagyjából 10 óra felé fogjuk megtudni.
Hú, hát nagyon szépen köszönöm, ezek borzasztóan érdekes és gondolatébresztő dolgok voltak, amiket mondtál, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy eljöttél, és remélem, hogy fogunk tudni még beszélgetni ezekről a témákról idén is, meg akár valamilyen módon a választások után egy kicsit visszatekintve, és végig gondolva, hogy az, amit látunk, az hogyan viszonyul ahhoz, amit előzetesen gondoltunk erről az egész folyamatról. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak meg köszönöm, hogy követték a beszélgetést.
Én köszönöm. Viszont hallásra.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.